Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk az Orosházi Józsi Mond Városi Könyvtár legújabb podcastjában. Engem Muzai Csabának hívnak, és itt van velem Lénárt Léna Ferenc. Ma ketten leszünk, akik ezt a podcastot elkészítjük, legalábbis ami a szöveges részét illeti. Mai adásunkban lesz programajánló, és belehallgatunk jó néhány korábbi rendezvényünkbe is, hiszen nagyon sok programunk volt az elmúlt időszakban, meg nagyon régen nem vettünk fel podcastot. És persze most is beszélünk majd a nyitvatartásunkról, ami megváltozott egy kicsit, meg az elérhetőségeinkről, ami pedig nem változott meg.
Május 20-án kerül sor a Műkedvelény című biblioterápiás sorozatunk következő találkozójára. Mi is az a biblioterápia?
Mármint a tőlem kérdezett, hogy mi a biblioterápia.
Pontosan.
A biblioterápia az irodalom és az irodalmi művek segítségével.
Igen, hallgatom.
Lehet, hogy ezt Petrovszky Mária könyvtárostól kellene megkérdezni, aki egyébként ennek a biblioterápiás sorozatnak a ötletgazdája és kivitelezője. Ő lesz a házigazda most május 20-án is. Igazából, ahogy azt ő leírta egyszer korábban, csupán nyitott szív és érdeklődés kell ehhez a találkozóhoz. Amikor is egy-egy novellát olvasnak fel, amiket Petrovszky Mária válasz ki, és utána ezt alaposan kivesézik. Lehet, hogy érdemes lenne egyszer elmenni egy ilyen biblioterápiás találkozóra neked is, és akkor megtudnád pontosan.
Hát az előbb említettem, hogy valószínű, hogy az egyikbe részt is fogok venni, mert tényleg kíváncsi vagyok rá.
Ez május 20-án lesz, tehát most hétvégén, most szombaton délután 2 órától. Léna, szeretsz társasjátékozni?
Gyerekkoromban szétjárt társasjátékoztam az agyam.
Például? De? Milyennel?
Volt ez a lóversenyes, tehát ilyen, akkor ilyen nagyon, hát az ugye nem most volt.
Lóversenyes, emlékszem, ilyen ellipszis
igen,
alakú pálya volt.
Igen, tehát akkor nem voltak még ilyen, mint ez a ugye Monopoly, meg nem nagyon volt, ugye akkor ilyen nagyon egyszerű társasjátékok voltak, sima 6 pontos dobókocka, egyet előre, kettőt hátra, vagy megbüntettek, maradni kellett a mezőn.
Kinevet a végén,
igen. Hát, tehát ilyen komolyabbak, ilyen pénzügyi oldaláról, amit most
Monopoly nem. Hát hogy okosan az nem volt még?
Nekem nem. Megmondom őszintén, hogy emellett én még sárkányt is öregettem, tehát nem nagyon volt rá időm.
Nos, mindez azért kérdeztem, mert hogy társasjátékozni szerető fiatalokat és akár idősebbeket is várunk a gyermekkönyvtárba. Május 26-án pénteken este 6 órától a szokásos társasjátékestünkre, ahol is a szórakozási és a játéki a főszerep. Van mindenféle társasjátékunk, stratégiai, logikai, és lehet kártyázni is, hogyha valaki esetleg azt akarna. Természetesen...
De nem ulti.
Nem ulti, meg nem pénzben.
Hogy csináljuk? Ugyanaz ez a stratégia, hogy...
Ja, legyen ez a stratégia, igen. Közben elindult a felvétel, de nem baj. Május 27-én szombaton 15 órától ismét találkozik az Orosházi Moly Galeri, OMG.
Egy fajn szólnék hozzá, hogy nekem is van közöm valamilyen szinten ehhez, mivel írtam 2 könyvet, és a Moly könyvkiadón keresztül lehetett látni, olvasni a neten, amit az olvasók is hozzászóltak, úgyhogy el is érint valamilyen szinten engem.
Tehát te a moly.hu-ra gondolsz egyébként?
Moly.hu-ra, igen. A moly.hu-ra, persze, arra gondolom.
Sőt, nem csak hogy írtál, hanem veszítettünk is el könyveidet, a Veszítsenek könyvet.
Igen.
Ne hallgassuk el. Így van, tehát ott ugye a moly-on lehet értékelni ezeket a könyveket, lehet hozzájuk szólni. Mindez a virtuális valóságból kilépve valósul meg ugye a könyvtárban minden hónap utolsó szombatján, az Orosházi Moly Galeri találkozóján. Ide is várunk mindenkit, nem feltétlenül csak a fiatalabb olvasóközönséget, hanem mindenkit, aki szeret a könyvekről beszélgetni, meg olvasmány élményekről. Egyébként pedig hozzá lehet ezt tenni, hogy az utóbbi időben azért itt is rendszeressé váltak a társasjátékozások az olvasmány élmények kibeszélése után. Fülöp Béla bácsi...
Van hozzá sztorim is.
Fülöp Béla bácsi, te is jól ismerted. Azért mondom mindezt, mert hogy a Gyopárka Tündér mesemondó versenynek ő volt a megálmodója, magának Gyopárka Tündérnek, ennek a mesehősnek az alakját is ő találta ki, Károlyi Fülöp Béla, és június 10-én 9 órától ismét megrendezzük a Gyopárka Tündér mesemondók orosházi találkozóját és vetélkedőjét. Ez a 12. alkalommal lesz már, és hát ha jól számolom, a 4. alkalommal, hogy itt a könyvtárban, a könyvtár, mint házigazda fogadja majd ezt a versenyt.
Fülöbbi Lovácshoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy megtudta, hogy megyek Gyergyószent Miklósra biciklivel, és pont főzőverseny volt Gyergyószent Miklóson, és küldött nekem egy saját kézzel dedikált írt, amit ő írt, egy receptes könyvet, hogy szeretettel ajánlja az erdélyeknek, ugye, mert szoros kötődése volt, ugye azt hiszem, hogy Nagy Károly ott született. Hát én aztán teljesítettem is, kivittem a biciklivel, és hát nagyon örültek ott kint, hogy elmeséltem, hogy ki ez az úriember, aki küldte a könyvet, és tényleg én is büszke voltam rá, hogy a Béla bácsi rám bízta ezt az értéket.
Uh-huh. Hát Béla bácsi nagyon sok oldalú volt ilyen tekintetben is valóban. Visszatérve a Gyopánka Tündér mesemondó versenyre, fontos feltétel, hogy aki jelentkezni szereti, tehát annak legalább, vagy bocsánat, legfeljebb 4 perc hosszúságú mesével lehet nevezni. Jelentkezni lehet a könyvtárban személyesen, vagy postai úton, vagy pedig e-mailben a könyvtár@jusvk.hu címre küldve az e-mailt. A nevezési határidő 2017. május 31-e, tehát még bőven beleférünk, és még egyszer, maga a verseny időpontja június 10-e 9 óra.
Annyit kérdezik még ez, hogy ugye ez nem kötött, tehát hogy aki megrálja a mesét, annak nincs megszabva, hogy mihez kell.
Tehát témát illetően?
Témát illetően. Tehát ez nyitott?
Ez teljesen nyitott, no. Olyannyira, hogy saját mesével is lehetne, illetve népmesével is lehet nevezni. Így van, és nincsen ilyen, hogy állatmese vagy népmese, bármi lehet. Igen. Június 12-én hétfőn 17 órától a Lusta Dög címmel Székely irodalmi humoresre várjuk az érdeklődőket, ha már Erdélyt emlegettük. A rendezvényünk apropója Muszka Sándor Csíkban élő költő új kötetének a megjelenése, ez az a bizonyos Lusta Dög. Az est vendége maga a szerző Muszka Sándor lesz, valamint Orbán János Dénes költő prózaíró.
Ehhez is lenne hozzáfűzni valóm, ugye mivel nagyon sokat járok Erdélybe, székelyekhez.
Bringával,
igen. Hogy a székely humor, a huntottság az annyira egyedi, hogy én tehát nem is sokszor nem is a tájmért megyek, hanem hallgassam azt az élő igazi.
Tehát ő mindennapokban is benne van ez a...
Fantasztikus. Egyszerűen elképesztő. Főleg ugye vidéken, ahol még azt hiszem, hogy még nagyon sok helyen öltik a hagyományt. Városokban azért már ez kicsit másképp működik, de aki vidéke, aki először megy ki Erdélybe, annak olyan élményben lesz része, hogy szerintem vissza fog menni másodjára is.
No, hát ide is jöjjenek majd vissza. Június 12-én hétfőn 17 órától tehát a Lusta Dög. És akkor itt mondom még el, hogy ez az ünnepi könyvhét program sorozatnak a része lesz ez a program, mint ahogy a Gyopárka Tündér mesemondó verseny is. Lehet, hogy lesz még más program is, elvileg igen, tehát szervezés alatt van még más könyvemutató is, de erre még pontos időpontot és dátumot nem tudom mondani, úgyhogy egyelőre ezeket tudjuk ajánlani, és azt is, hogy aki érdeklődik, az feltétlen nézze majd a honlapunkat, meg közösségi oldalainkat, mert ott be fogunk számolni a további programokról is. Könyvtárunk az elmúlt időszakban valóban sok rendezvényt, eseményt szervezett, a továbbiakban ezekből fogunk szemezgetni. Mindjárt az elején a klubzenekarnak volt február 24-én Ismét úton címmel egy kiváló hangulatú koncertje a könyvtárban, az olvasóteremben, ahol ugye a Fehér Béla által összegrundolt helyi erősségeket felvonultató zenekar adott koncertet. 4 tagú zenekar, akkor még dobgéppel állt fel a csapat. Most már, ha jól tudom, most már van dobosuk, ugye?
Hát ennek olyan örülök, mert nagyon haragszok a dobgépre, mivel nem élő, de hát a nincs jó szamán is, hogy azt mondjuk, de én úgy tudom, most már van dobosuk. Nagyon helyes.
Ugye a csapat elsősorban country irányába tesz szívesen kirándulást, de nagyon érdekes volt, hogy ahogy hallgattam a koncertet, hogy nagyon sok olyan dal megszólalt, ami a Petőfi Rádiónak a műsorán is rendre felbukkan, ilyen hazai aktuális zenéket is játszik a Clue zenekar. És a műsorból most az On the Road Again című dalt fogjuk meghallgatni.
Igen, tehát újra az úton, ez nekem is olyan, maga a mondat egy olyan szívmelengető, már csak a bicikli miatt is értem én ezt, és nálunk is a klubban,
Mármint a rock klubban.
Igen, nálunk ugye van egy rock klubunk, amit pár éve alapítottunk, nálunk is nagy sikerrel szerepeltek, aztán már kétszer is volt. Úgyhogy ajánlom mindenkinek.
Sőt, szerintem most lesz, ugye, valamikor a
igen,
következő.
Igen, igen, és itt ugye az a lényeg a klubunknak is a célkitűzése, csak élő zene. Tehát semmilyen mű, magnó, DVD, CD, csak igazi élő zene, igazi hangszerekkel, úgyhogy gyertek tényleg, mert ez tényleg igazi élő zene.
Tehát, On the Road Again. Komoly zene után, nem jól mondom, a könnyű zene után komoly zene következik, klasszikus. A zenetörténeti esték 7. részében Schubertről, a különös zseniről tartott egy nagyon jó előadást Törkő József zenei könyvtárosunk. Schubert születésének 220. évfordulója alkalmából.
Hát most, hogy megint beleszóljak.
Azért
a komoly zenével, azért vagyunk itt, igen, azért a komoly zenével kapcsolatban én úgy kerültem, hogy először ezek a nagy klasszikus rockzenekarok kezdték feldolgozni Muszorszki kiáltás képeit, Éjjakopárhegyen, és ugye én először azoktól hallgattam meg az átdolgozásokat, de kíváncsi voltam az eredeti szerzeményekre is, és ugye ezáltal én is kapcsolatba kerültem, és bizony most már egyre többet hallgatok komoly zenét.
Ahogy öregszel.
Ahogy öregszel.
Tehát következő most néhány gondolat Törkő József zenékönyvtárosunk előadásából.
A hármas pontunk második alpontja az a kérdés, hogy hogyan viszonyult Schubert saját művei promotálásához, népszerűsítéséhez. Ennek során három alpontról beszélnénk, Schubert kiadókkal való viszonyáról, az ajánlásokról és a megrendelésekre történő komponálásról. Ugye ez a három eszköze legalább volt akkoriban egy zeneszerzőnek arra, hogy műveit népszerűsítse. Az összképet tekintve azonban elmondhatjuk, hogy Schubertnek igen felemás sikere volt ebben a tekintetben. És akkor nézzük, hogy milyen volt a kapcsolat a kiadókkal. Ugye, ha belegondol az ember, akkor egy zeneszerzőnek nyilvánvalóan elemi érdeke volt, hogy a művei megismertetése során jó kapcsolatot ápoljon a kiadókkal, hiszen minél több műve megjelent nyomtatásban, annál többen megismerték azokat. A másik oldal tekintve ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a kiadók számára ebben az időben a művészet nem feltétlen jelentett túl sokat, leginkább üzletet. Átalakulóban volt a kiadás mechanizmusa is, ugyanis ugye ekkor egyre inkább elterjedőben voltak az önálló vállalkozásként működő kiadók, és egyre jobban eltűntek a főúri mecénások, így a művészek arra voltak kényszerítve, hogy az új, leginkább haszonra törekvő kiadókkal szemben próbálják meg érdekeiket érvényesíteni. Schubert kiadókkal való kapcsolatában kettő dolog fontos. Az egyik, hogy nála mind a két forma előfordul, tehát a mecénások általi támogatás is, illetve a kiadói szerződés is. A másik pedig, hogy Schubert igazából nem tartotta fontosnak azt, hogy jó kapcsolatot ápoljon a kiadókkal, legalábbis ahhoz képest mindenképpen sokadrangú volt számára, hogy a komponálás mennyire tartotta fontosnak. Tehát a komponáláshoz képest ezt elég rendesen háttérbe szorította. És hogy egy példát is mondjunk, 1821-ben a Rém király című dala úgy jelent meg Schubertnek, hogy a kiadáshoz az anyagi fedezetet a már korábban említett Zon Leitner család biztosította, és a kiadó, a Capi és Diabelli cég, az mindössze a nevét adta a kiadáshoz. Tehát ők pénzzel, pedig ők voltak a kiadók, de pénzzel nem szálltak be, vajon miért? Nem hittek a kiadás sikerében, tehát nem akartak pénzt befektetni, nem akartak kockáztatni, tehát nem fektettek be pénzt. Mégis azt lehet mondani, hogy a kiadás sikeres volt, sőt ezután Schubertnek további művei jelentnek meg, de ez mindenképpen érdekes ennek a dalfüzetnek a megjelenése is. Már több sikere volt Schubertnek a másik formával, az ajánlásokkal. Ugye ezek gazdag és befolyásos személyek számára szóltak, például Dietrich Steingróf, a császári udvar zenefőnöke, vagy Pirker János egri érsek, ezeket az ajánlásokat megtiszteltetésnek vették, és a szerzőnek cserébe tisztességes pénzösszegeket ajándékoztak. Pirker János egyébként is nagy tisztelője volt Schubert zsenéjének, aki neki ajánlott a Vándor című dalát. Az érsek levélben fejezte ki Schubert iránti csodálatát és megbecsülését, és ezt a levelet most itt idéznénk is, egyszerűen azért, mert olyan szép és emberi megfogalmazása a művészet és a zsenialitás iránti tiszteletnek, hogy érdemes felolvasnunk.
Igen, tisztelt Uram! Az Ön kedves ajánlatát, hogy hasonlíthatatlan dalainak negyedik füzetét nekem dedikálja, igen nagy örömmel fogadom el. Annál is inkább, mert ez gyakran emlékezetembe idézi majd ezt az estét, amikor az Ön kedélyének mélysége, különösképpen, ahogy az Ön vándorában megszólal, oly mélyen meghatott. Büszke vagyok rá, hogy ugyanannak a hazának vagyok gyermeke, mint Ön. Fogadja a legőszintébb nagyra becsülésemet, Pirker János.
Köszönöm szépen. És akkor a harmadik forma az a megrendelésekre történő komponálás lett volna. Tehát ezzel is gyarapíthatta volna Schubert vagyonát, illetve növelhette volna népszerűségét, ám ahogy a szakirodalom írja, ez egyszerűen nem volt kedve Schubertnek, és akkor itt is mondjuk néhány példát. A már korábban említett Zon Leitnerék például szólókvartettet kértek tőle, ám erre azt válaszolta Schubert, hogy a művészi fejlődése érdekében egyelőre nem ír ilyen művet. Aztán volt, aki nyitányt szeretett volna tőle kapni, ezt hasonló indoklással utasította el. Aztán 1823-ban egy bizonyos Anna Milder Hauptmann, kiváló európai hírű énekesnő, a berlini opera ünnepelt csillaga, Berlin számára operát kért Schuberttől. Még azt is elmondta Schubertnek, hogy támogatni fogja az opera bemutatását, sőt ezen kívül még dalokat is kért a szerzőtől. Erre Schubert elküldte egyik operáját és a Goethe versekre írt Zuleika dalokat, ám a hőtől visszajövő válasz az nem volt túlságosan szívmelengető.
A dalok gyönyörűek, de Berlinben mást kívánnak. Virtuózabbat. Itt a közönség szereti, ha a fülének hizelegnek. Az opera sem megfelelő. Berlinben éppen az olasz operáknak és a francia nagy operáknak hódolnak.
Köszönöm. És a hölgy felajánlotta ezek után Schubertnek, hogy írjon valami rövid, egy-két felvonásos operát, esetleg valami keleti tárgyút, amelynek ugye a szoprán lehetne a főszereplője, és az énekesnő testére lehetne szabni ezeket a lehetőségeket. Azonban Schubert nem válaszolt erre a levélre, egyszerűen nem érzett kedvet, hogy teljesítse ezeket a kívánságokat. És ugye felmerül a kérdés, hogy vajon miért? Schubertnek olyan személyisége volt, hogy igazából ő is nagyon sokra becsülte a saját művészi függetlenségét, és igazából nem volt képmutatása és megalkuvásra hajlamos. Tehát ezekben kereshetjük szerintem ennek az okait.
Zenei aktualitásokat feldolgozó sorozatunkban jelent meg április elején egy interjú a könyvtár honlapján Madarász Noémivel, az Orosházi Táncsis Gimnázium tanulójával. A 17 éves diáklány a közelmúltban saját dalt komponált egy különleges színpadi előadás hatására. Az interjú írott szerkesztett változata tehát a könyvtár honlapján elolvasható, most pedig belehallgathatunk abba az interjúba, amit Törkő József készített Noémivel, és azt hallgathatjuk meg, hogy hogyan mesélt Noémi erről a különleges élményről.
Milyen indítatásból, vagy hogy jött ez, hogy te most írsz egy dalt, egy zenét?
Korábban is írtam már dalokat. Amikor én dalt írok, az valami nagyon nagy megmozdulás miatt, vagy hogy is mondjam, valami olyan, ami lelkileg nagyon megérint, akkor én azt úgy adom ki magamból, hogy leülök és írok egy dalt. Máshogy nem tudom, mert bent reked egyszerűen. És ez az indítatás most, ez egy előadás volt. A spanyol tanárom hívott egy színész csoportot az iskolába, akik az Odüsszeiát játsszák. Most az a különleges ebben az előadásban, hogy a befogadók máshol nézők lennének, de itt nem lehetnek nézők, mert be van kötve a szemünk az előadás alatt végig. És mindenki...
Tehát nektek, mint nézőknek be van kötve a szemetek?
Igen.
Értem.
Ezért nem is nézőknek hívnak minket, hanem érzőknek. Mindenki kap maga mellé egy színész kísérőt. Ők színész tanoncok még, végzősök legtöbben. Mindenki kap maga mellé egy színész kísérőt, aki végig vezeti őt szépen forgószínpadszerűen az Odüsszeiának az állomásain. Most mi ebből semmit nem érzünk, hogy forgószínpad, mert konkrétan csak azt érezzük, hogy mi vagyunk ott, meg az a másik ember, aki kísérget minket. És ez nekem hatalmas élmény volt, mert olyan érzelmi hullámvasútra tettek minket fel, hol sírtam, hol nevettem, hol nagyon-nagyon bátornak éreztem magam, hol meg nagyon elveszettnek. És érdekes volt ez az előadás, mert azáltal, hogy nekünk bekötötték a szemünket, elvették a látásunkat, konkrétan fogyatékkal élők lettünk. És volt mellettünk egy ember, ugye a kísérőnk, a látónk, aki pedig teljes életet élt, és annyira rá tudtuk magunkat bízni. Rá tudtam magamat bízni rá, hogy konkrétan még életemben nem láttam, és akkor se láttam őt, de rábíztam magam teljes mértékben. És ez nagyon érdekes volt nekem. Meg a másik dolog, hogy be voltunk zárva a saját magunk világába, és minden olyan tulajdonság, ami a hétköznapokban felvesszük magunkra tudatosan, tudat alatt, az egyszerűen leperget minden. És csak mi voltunk ott, csupaszon meg a kísérünk, aki néha ott hagyott minket, és az nagyon rossz érzés volt. Ott voltunk egyedül, kiszolgáltatva mindennek, akkor jöttek másik látók, másik színészek, akik avatkoztak velünk. Különböző behatások értek minket.
Tehát azt akarod mondani, hogy olyan dolgokat éltél át, amit az egyszerű hétköznapi életben
nem
él át az ember.
Aha. Nem.
És akkor ennek a hatására született meg benned ez mozdított meg benned valami húrt, ami
igen,
hatására
egy húrt.
Elkezdtél írni egy dalt.
Igen, hát ezt napokig dolgoztam magamban fenn, keresgéltem az értelmét, hogy mi volt ennek az üzenete. Ennek nem tudom, hogy hallottad-e a dalt magát, vagy a szöveget.
Igen, meghallgattam.
Van egy nagyon mély vallásos tartalma.
És nyomtattam itt.
Igen.
igazából ő is én, az a teremtő is én.
Igen, mondom, ez lehet úgy is felfogni, hogy ő is én, a teremtő is én. Lehet úgy fogni, hogy a látóm és én. Sokféleképpen lehet felfogni. Alapvetően a dalnak van két főszerkezeti része, ami el is van különítve, mert az első rész az háromnegyedes, a második rész az kétnegyedes. A háromnegyedes része a dolognak az a földi lét, vagy a bekötött szemű lét. A második rész pedig már a mennyországi lét, vagy amikor már levettük a szemkötőt a játékban.
Talán.
Igen,
itt
az.
Igen, az és akkor itt már, igen. Amikor a mennyország, aha.
És igen, én ezzel vontam párhuzamba az előadáson átélteket, és így fogalmaztam meg végül a dalt, magát.
Könyvtárunk április 6-án új sorozatot indított társalgó címmel. Terveink szerint az évente két alkalommal, tavasszal és ősszel megrendezésre kerülő program egy-egy kiválasztott időszak több szempontú bemutatására tesz kísérletet, beszélgetős formájában. A sorozat első eseménye a reformkor irodalmáról, zenéjéről és történelméről villantott fel fontos részleteket, mondom is a közreműködőket, Bús Natália magyar tanár, Kőszegi Németh József művésztanár és Erostyák Zoltán történelem tanár történész közreműködésével. Hallgassunk bele a rendezvénybe!
Magát a reformkort, ugye az egységesülő nemzetet veszük alapul, maga a nemzet ugye, fogalmának az értelmezése. Azért fontos meghatároznunk, hogy mit értünk nemzeten, mert hajlamos a történetírás, vagy a történeti gondolkodás, a civil történeti gondolkodás a nemzet fogalmat visszavetíteni mondjuk a középkortól kezdődően, akár Zrínyi Miklósra, akár Mátyás királyra, akár a többiekre. Most a nemzet fogalom a 18. század végétől, de elsősorban a 19. századtól jelentős mértékben átalakul. A nemzetfogalmunk a 19. század elejéig inkább rendi jellegű volt. Tehát a vagyonos, egyszerűség kedvén mondom, a vagyonos ranggal rendelkező, előjogokkal rendelkező réteg, a rendek rendelkeztek nemzettudattal, a kevésbé vagyonosak, a vagyontalanok, a nem rendekkel, tehát nem rendek jogi helyzetével rendelkező csoportok nem tartoztak a magyar nemesi rendi nemzetbe. Úgy is írták, nemesi rendi nemzet. Na most a 19. század elejétől ez a nemzetfogalom tartalma tevődik át arra, hogy egységes történelmű, egységes nyelvű és kultúrájú nemzet lesz, és innentől kezdve ugye nem a vagyon lesz a meghatározó a nemzethez tartozásban, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem, tehát az, amit most is náció, ugye a nacionalizmus alapját képező nemzetfogalomként tartunk számon. Na most, hogy mit szülte meg ezt a tartalmi változást, az is egy érdekes dolog. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a francia forradalom az jelentős mértékben átalakította az európai történelmet a 18. század végétől, és onnantól kezdve egy rohamos változást indít el Európa szerte. Nyilván ezt a változást igyekeztek akadályozni különböző európai dinasztiák, de hát azt szokták mondani, hogy a változás nem nagyon lehet visszafogni, hogyha az egyszer elindult. A forradalmi struktúrák, vagy a reformok struktúrája az úgy működik már a francia forradalom kapcsán is, hogy szükség volt ott is egy vezető politikai elitre, amelyik igyekezte a változásokat megvalósítani. Nevezzük ezt harmadik rendnek, ugye a francia forradalom időszakában, aztán ugye a polgárság, a zsirond, és nagyon sokféleképpen nevezzük majd őket, attól függően, hogy hogyan radikalizálódik a francia forradalom. És kellett hozzá egy tömeg, amelyik ezt végrehajtotta. Tudjuk, a francia forradalom tömeg nélkül nem ért volna semmit. Na most a tömeget akkor tudom megnyerni magamnak, hogyha olyan célokat biztosítok számára, ami neki tetszik és el tudja fogadni, és zengzetes. Azt tessék azért végigondolni, mondjuk a francia forradalom alatt egy szánszkülottal, ha beszélgettek volna, tehát egy nincstelen, akár egy párizsi tömegből egy emberrel, és elkezdi neki mondani, hogy a Montesquieu-féle hatalom hármas felosztása és a különböző demokratikus elvek és a polgári átalakulás valószínűleg nagy kerek szemekkel néztek volna. Nyilván tanulatlanként egy része azt se értette volna, hogy miről beszél. Számára azt jelentette a változásokat, hogy nem teszik el az adóval az összes táplálékot, nem fogok éhezni, lesz kenyér, tehát számára a megélhetés jelentette a forradalmi átalakulást.
Na most ez Magyarországon, ahogy szokták fogalmazni, szintén zenész. Tehát szükség van egy hatalmi elitre, szükség van egy változásra kész, vagy váltani kész politikai csoportra. Magyarországon ezt nevezzük liberális nemességnek, illetve azt a csoportosulást, aki erre hajlandó volt. Tehát, hogy lássuk be, hogy szerencsétlen Széchenyi hiába próbálta az arisztokráciát maga mögé állítani, hát nem igazán sikerült neki. Így kénytelen volt a, bár össze is különböztek többször Kossuth-tal, hogy a liberális nemességet maga mögé állítani és tudni. Aki, most ez furcsa megint, de jellemző a magyar helyzet, nálunk ők töltötték be azt a követelést, amit Franciaország, mondjuk a polgárság hivatott elvileg végrehajtani, azt nálunk a köznemesség, tehát a nemesi társadalmunk hajtotta végre, végre a polgárságunk nem igazán volt erre felkészülve, német ajkú volt a többsége, Habsburg-hű volt a többsége, tehát nem igazán lehetett volna rájuk ebben a harcban számítani.
Minden egyes korszak úgy újul meg, hogy valami újat szeretne mondani, valamihez nyúlnia kell, valamilyen eszközöket keresnie kell, hogy az új, nálunk zenei világot megvalósítsa. Ebben a korban odaértek, hogy nem csak a magyar, de nagyon sok európai nemzet kereste a saját zenei nyelvezetét. Chopin, ugye a mazurkákkal Lengyelországban, Smetana a cseheknél, oroszoknál, az ötök, és így tovább Muszorszkijék. Tehát nagyon-nagyon érdekes korba értünk, amikor az általános zeneművészetből, amit a korábbi korszak Haydn, Mozart, Beethovennel fémjelez, eljutnak oda, hogy most, ahogy szoktuk mondani, mi megéltük, akik már körülbelül ennyi hajjal rendelkeznek, mint én is, hogy az előző korszakban uniformizált világban éltünk. Vettünk egy autót, akkor az volt az autó, és nem té, nem tova, ennyi. Ma úgy vásárolunk autót, hogy milyen extra van, milyen plusz, milyen egyéb szolgáltatás, milyen dolgokra képes még az az autó. Ugyanígy a zenében előjött egy olyan igény, hogy milyen egyéni szint, milyen egyéni hangot tud belevinni. És erre volt, amit említettem, a mazurka, erre volt a csárdás a magyar megszólaltatásban, de ugyanígy a verbunkos. Azt vették észre, hogy az egy olyan ritmikai képlet, itt halljuk a szózatban, azért is azt játszottuk el, mert sokkal jobban hallatszik, mint a himnuszban, ami elvileg nem egy magyar vonás, sokkal inkább a városi német értelmiségnek egy lenyomata, mert ha megnézzük, akkor hármas hangzat felbontásokban gondolkodik, tehát ez a zenei alapja, és ilyen magyaros, táncos ritmust rak mellé. A szerzőt ugye ismerjük, Egressy Béni, aki nem tartozik a legnagyobb zeneszerzők közé, de mégis egy méltó alakja ennek a kornak, mert találkozunk vele, mint zenedrámának a szövegírója, dramaturgia, találkozunk vele, mint zeneszerző, tehát nagyon sokoldalú képzett, jó kvalitású emberről van szó, de ő is ezt a vonalat próbálta erősíteni, és hogy ez mennyire sikerült, nagyon sokáig nem tudták eldönteni, hogy melyik legyen a magyar himnusz igazából. Az Erkel-féle himnusz, vagy az Egressy-féle szózat.
Hogyha arról beszélünk, hogy mikor is alakul ki a színjátszás körülbelül, akkor megint nehéz dolgunk van, és megint a magyar nyelvűséget kell egy picit elővennünk, ugyanis ugye először még nem mi a dián látható, hanem azelőtt, mielőtt ők megjelentek volna, a magyar piarista színjátszás, azelőtt azért főleg az egyházi iskolákban latin, már magyar nyelvű is, de főleg latin nyelvű előadások azért voltak. Később pedig a főúri kastélyokban helyeződött át ennek a központja. Pont egy tegnapi élményem, az Almási kastélyban jártunk a gyerekekkel Gyulán, és ott is van egy dátum az idővonalon, hogy az Almási kastélyban már 1746-ban járt először vándorszíntársulat, és onnantól kezdve egyre gyakrabban előfordultak. Úgyhogy látjuk, hogy itt a környékünkön is azért elég mozgalmas volt ez az élet, de ott még a kastélyokban volt a központja. Később pedig a magyar nyelvű piarista színjátszás, ahonnan kikerülnek például ők is. Ugye az első képen Katonát, a másodikon Kármán Józsefet, illetve Kelemen Lászlót látjuk. Nekünk most ugye elsősorban Katona József és Kelemen László lesz majd nagyon fontos a későbbiekben. kiderül, hogy miért. És például a pianista iskolában nagyon nagy hangsúlyt fektettek a színházra, és megint visszacsatol a Petőfihez, például Petőfinek az apja ezért vette ki őt a pianista gimnáziumból, mert nem tetszett neki Petőfinek a színészkedése, ezért úgy döntött, hogy ezt sürgősen meg kell tiltani, és nem járhatott többet abba az iskolába. Tudjuk, hogy azért nem fogadta meg apja tanácsát, és igenis, hogy kipróbálja ezt a mesterséget több alkalommal is. És akkor a másik fontos időpont és helyszínek az 1790 és Kelemen Lászlóra itt térnék vissza. Ő volt az, aki először létrehozza az első magyar színészegyüttest. Itt egyébként a budai Várszínházat látjuk, mert itt voltak a leges-legelső színházi előadások, még a németekkel közösen. Tehát ez is nagyon fontos, hogy sok ideig azért még nem beszélhetünk önálló magyar nyelvű előadásokról, sőt, ezek nem is eredeti alkotások voltak, amiket előadtak, hanem magyarosítások, átdolgozások, ami nyilván azt jelenti, hogy nem szöveghű fordításokról van szó, hanem picikét alakítgattak a történeten, ugye kényük kedvük szerint még a költők, ugye a szerzői jogok bár kezdenek kialakulni, de azért akkoriban még nem voltak annyira, legalábbis törvényileg leírva. Kelemen László egyébként, hogy mennyire komolyan gondolta ezt, itt látjuk egyébként az első hivatalos előadást, ami Magyarországon megtörtént, mint állandó kőszínházban. Ennek a plakátját, köszönöm szépen, ennek a plakátját láthatjuk, ugye 1790. október 25-e. Az egyik kiváló színésznő volt, kerestem egy képet róla, Rehátné Mór Anna, a vezető színésznő volt ekkoriban, és erre akartam itt kitérni, hogy Kelemen László például, bár nem valósul meg ez az álma, de ő már meg is tervezi, hogy milyen is lenne az állandó magyar kőszínház. Tehát itt már a szándék legalábbis nagyon fontos. És mindeközben Erdélyben is, tehát ezek így párhuzamosan alakulgatnak, Erdélyben Kócsi Patkó János volt az, aki Kolozsvárott egy csapatot gyűjt össze, és itt megindul Kolozsvárott a színjátszás. És ez azért is nagyon fontos, mert ennek a kolozsvári társaságnak az egyik csapata fog majd beköltözni a Rondella épületébe, amit ott a képen lehet látni. Ők lesznek ugyanis azok, akik megint csak a németektől még, de kibérlik ezt az épületet, és itt játszanak. Nem volt az annyira rossz azért, hogy a németekkel közösen ment ez a történet. Egyrészt volt épület, mert saját épület még ekkor nem volt, másrészt pedig volt minta, tehát pontosan lehetett látni, hogy a közönség az milyen jellegű darabokat kedvel. Mi az, amire bemennek az emberek egyáltalán a színházba, és amire jegyet vesznek.
A Magyar Költészet napját idén két programmal is megünnepeltük. Április 11-én Tomanek Gábor és Nagy Erika, a Békéscsabai Jókai Színház színművészei. Először a gyermekkönyvtárban adtak zenés játékos gyermekműsort, majd Vas Albert igazsága címmel irodalmi estet a könyvtár olvasó termében. Következzen most egy-egy részlet a két rendezvényből.
Elkezd számolnod 25-ig, jó, hangosan, adhatsz neki egy kis sodrást is, jó, csak nem vehetsz levegőt, amíg a 25 ellen hangzik, jó? Hát egy nagy levegőt vegyél, és vele.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Jó, ugye láttad, amit én mondtam, de megajánlom az ötös, mert kibírtad egy levegővel. És azért is, mert az elejét lassan kezdted el mondani, tehát ott nyerhetnél volna egy kis időt, és akkor nem lett volna gond, jó? Csücsre helyedre, parancsolj. Jó, kislány, mert neked 20-ig kell elszámolni, jó? Próbálj meg, hangosan és egy levegővel, és oszd be, tehát... Jó, azt hiszem 15-ig nem jutsz el, mert egyből elkezdted mondani, anélkül, hogy levegőt vettél volna, az ötösét is megajánlom, jó? Gondolom, én csak meg tudom ajánlani, úgyhogy gyerekek, a következő is gyakorlat mindjárt egy játék lesz, megkérem Erikát, hogy játsszon elméletek.
Ákombákomra gondolok? Ismeritek az ákombákomot? Nem ismeritek. De szerintem, ha közben majd rájöttök, hogy igen. Azt fogjuk játszani, hogy amikor fölemelem a kezemet, és így intek, akkor mindenki mondja az egyszerre, de csak annyit egyszerre szépen, hogy ákombákom. Jó? Kezdhetjük?
Igen.
Kiskoromban az irkámon volt egy ilyen...
ákombákom!
Hát egyszer csak látom, két lábra áll az irkámon, úgy indul el...
ákombákom!
Azt hittem, már sose látom, oly messze ment...
ákombákom!
De mikor az erdőt járom, ül az ágon...
ákombákom!
Rajta van a nagy kabátom, szólok hozzá...
ákombákom!
Irvitted el a kabátom, esik eső, mindig ázom, hideg szél fúj, mindig fázom, légy olyan jó...
ákombákom!
Add vissza a nagy kabátom! Érzelj ide! Jövő nyáron eljött hozzám!
Ákombákom!
S visszaadta a nagy kabátom! Szeresd a te népedet, nemzetedet, jobban, mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat, s a földet, melyen élsz, hogy gyermekeid is hosszú életet élhessenek rajta. Régi hibákba ne essetek, szorítsátok egymás kezét még jobban, mint eddig, s ne fussatok külön-külön kis célok után, mert nincsen más út, csak egyetlen egy. S ezen mindenki egyért, s egy mindenkiért. Mert a történelem kereke gyakran fordul, néha jót, néha rosszat hoz. És csak az marad meg, ki szeretettel, emberséggel és igazsággal jár rajta.
Bas Albert 1908. január 8-án erdélyi főnemesi család sarjaként született a Kolozs vármegyei Válaszúton a Mezőségben. Személyében és életművében 19. századi irodalmunk és kultúránk legnagyobb hagyományait követve írói és emberi nagyság találkozik. Benne azt a férfi tiszteljük, aki a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét legnagyobb emberi méltósággal meg és végigélte. Anyaországinak született, aztán elszakított határon túli magyar lett, majd Észak-Erdélyel együtt ő is visszatért, később hontalan menekült lett a státusza, végül emigráns, ki a messze földön csak otthonra lehet, de hazára már sohasem.
Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell eljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek a jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben és Istenben, kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út, az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar.
Bas Albert igazsága, írták fiai Vid, Kuba, Miklós, Géza és Endre. Apánk életét ismerve mi arról tanúskodunk, hogy ő nem mindennapi ember volt. Voltak erényei, voltak gyengeségei, mint mindenkinek, de rendkívül nemes jellemmel volt megáldva, és annak szentelte az életét, hogy a világ jobb legyen általa. Romantikus, idealista eszményeket őrzött élete végig, melyekből nem hiányoztak a liberális nézetek sem.
Moralista volt, aki az egyén felelősségében hitt, nem általánosítva csoportokra vagy népfajokra. A tíz parancsolat normáját tartotta alapnak, melynek felrugása tragikus következményeket hoz az egyének életébe. Volt egy emberi magatartás forma, amit szívből utált, az opportunizmus. Azokkal szemben élt kíméletlen kritikával műveiben, kik mások nyomorúságából hasznot húztak. A vallásszabadság szószólója volt és hitt az eltérő népcsoportok toleráns együttélésében. Igaz barátja tudott lenni minden becsületes magyarnak, románnak, franciának, zsidónak, németnek és amerikainak egyaránt.
Lelki gazdagsága megmutatkozott Istenével való őszinte és közeli kapcsolatában is. Számára a templom nem egy szervezethez vagy egy helyhez való kapcsolódást jelentette. Számára az vált templommá, ahol és amikor megérezte Isten közelségét. Valóban sokszor elmondta, hogy nem akkor érezte magához legközelebb az Istent, amikor őt emberi eszközökkel dicsérni próbálták, hanem kint a természetben, ahol az Isten teremtésének szépsége és harmóniája az élet teljességében láthatóvá vált. A viruló kertben, az ősi erdők élettel dús fái között, a fűben, bokrokban, a legelésző nyájakban, a búzaföldeken, a gyümölcsösökben, ugyanúgy, mint a havasok katedrálishoz hasonló csúcsai alatt Isten közelséget érzett. Többre becsülte az egyszerű falusi lelki pásztorokat, akik tetteikkel is Krisztust példázták, mint a fenkölt teológusokat, akik hosszan kifejtett száraz és magas rögtű, ám üres prédikációkkal akartak hatni hallgatóságukra. Rendíthetetlenül hitt abban, hogy a jóság győz az emberi gyarlóság felett, és erről meg is bizonyosodott, amikor egyszerű, romlatlan hegyi emberekkel találkozott, akiket jól ismert és nagyra becsült őszinteségükért és nyíltságukért.
Léna, te hogy állsz a kézügyességgel?
Hát ugye annyit tudok erre mondani, gyerekkoromban csináltam papírrepülőt. Az idősek még emlékeznek erre a pukkantóra.
Pukkantóra?
Emlékszel?
Papírból.
Így, ha hirtelen így meghúztad, akkor pukkant egyet. Már nem tudnám megcsinálni, de gyerekkoromban az nagyon... Még általános iskolás voltam a 70-es évek elején, akkor nagyon nagy divat volt. Szünetben hallgattak is ott a tanárok, mert akkor át nagyot szólt, tényleg hihetetlen, de már nem tudnám meghajtani. Tehát nekem ennyiből ki is fújt a kézügyesség.
Nekem is kb. De ez egy jó ötlet, majd javasolni fogjuk a gyermekkönyvtárosoknak, hogy egy foglalkozás keretében pukkantót készítsenek. Április 12-én a Forrás Református Óvoda Szivárvány csoportja látogatott el a gyermekkönyvtárunkba. Itt kell megjegyezni, hogy a gyermekkönyvtárban szinte, sőt nem hogy szinte, tehát heti rendszerességgel, de hetente többször is érkeznek csoportok óvodából, iskolából gyermekkönyvtári foglalkozásokra, aminek nagyon örülünk, és köszönjük szépen a megtisztelő bizalmat. Kollégáink Kismárta és Tengeri Cséva a tavaszról és a közelgő húsvétról beszélgettek a gyerekekkel ezen a rendezvényen. A foglalkozást találós kérdések, PowerPoint bemutató és a papír tojás keresés tették színessé, mozgalmassá. Hallgassunk bele most ebbe a vidám foglalkozásba.
A gólyáról. Van egy gólya, akit úgy hívnak, hogy báró. Képzeljétek el ezt a báró nevű gólyát. Ezt nem figyelik. És évről évre tudják, hogy merre jár, hogy meddig megy, amikor elmegy innen ősszel, és hol van, amikor tavasszal visszatér. Megnézzük, jó? Megnézzük, hogy éppen most mit csinál. Van egy kamera szerelve a fészkébe, és ezt meg tudjuk nézni, hogy mit csinál a gólya. De mielőtt oda kattintanék, egy dolgot szeretnék megkérdezni. Szerintetek miért szükséges az a fém rész a villanykarón, hogy följebb emelje a gólya fészket? Fészek emelőnek hívják. A gólyamama mindenképpen felismeri a kicsinyét, mert tudja, hogy melyik az ő fészkük. Az ember meg nem nagyon érje el, mert villanypózának a tetején van. De van, azért az veszélyes dolog van. Csak te mire gondolsz? Nem. Itt szerencsére ettől nem kell tartani.
Azért, mert ne essen le a fészek.
Egyrészt azért, hogy a fészket megtartsa, hogy ne ez is lehet egy ok, hogy megtartsa a fészket, de nem igazán. Gondoljatok bele, hogy ott futnak a vezetékek, amikben áram van. Hogyha véletlenül neki repül egy óvatlan pillanatban, balesetet okozhat. A kis gólyának is baja történhet, vagy a papa, vagy a mama gólyának. És ezért inkább fölemelik, hogy egészen ott olyan magasra építsék a fészket, és olyan magasra repüljenek, nehogy valami gond legyen.
Tehát most, ha elmondtam, kiabálhatjuk egyet. Üvölhetjük együtt a választ. Jó? Fentlakom az égen, melegít a fényem. Sugárból van bajszom, este van, ha alszom.
Na! Na!
Oh, ügyesen, nagyon ügyesen. Mehet a következő?
Igen!
Kötekedik fűvel, fával, játszik mások kalapjával, lovagol az ember hátán,
Ló!
Soha nem áll saját lábán. A ló az áll. Nem vártátok meg, amíg befejezem.
Hát ló meg az ember hátán. Hátán.
Ugye? Meg nem is lovakul az ember hátán, mert szinte fordítva lehet venni a
dolog.
Elmondjam még egyszer? Kötekedik fűvel fával, játszik mások kalapjával, ez sokat mond pedig, lovagol az ember hátán, nem az ember lovagol rajta, soha nem áll saját lábán.
Kutya!
Ne állatra
gondoltam, hogy ilyen előtt.
Mi állatra gondoljuk?
Ne állatra, mikor lesz,
nem már a napon.
Mi az, ami lefújtatja a kalapot?
A kalapot.
Szél!
Nagyon, na látod, most megérdemeljél a cukorkát, egyel többet kapsz a végén, jó? Oké? Lehet a következő? Még egy
van. Igen.
Felhőből jön, földre ér. Onnan hamar visszatér.
Eső! Eső!
Mindent lemos szappan nélkül, tőle erdő mezőzöldül.
Eső! Eső! Eső!
Eső!
Na, és akkor most jön Márti néni, figyelmeztetett, hogy van egy jó kis videó. Aki tudja a szöveget, az énekelheti vele, ez egy nagyon érdekes változata a népdalnak. Bizony a tavaszi szél, nagyon
erős.
A tavaszi szél, és ez a tavaszi szél egy érdekes feldolgozás, egy kicsit bizonyos helyein más, mint az eredeti népdalnak a szövege, de remélem
tetszett.
Hát, ki ismerni? Te ki ismerni?
Mindig szeretjük az olyan előadásokat, amikor annyira teltházas valami, hogy folyamatosan kell a pótszékeket behozni. Április 26-án ilyen rendezvényünk volt a gyermekkönyvtárban, amikor is Orosháza város település alapítási évfordulójához kapcsolódva Szántai Márk volt orosházi diák, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem hallgatója tartott előadást a Kortárs Magyar Irodalom a Kritika Tükrében címmel diákoknak. Volt itt minden is, mindenki, a Nagy Pétereken, a Hajnóci, Eszterházi, Nádas Péteren keresztül, egészen a friss, mostani kortárs irodalom nagy alakjaig, a magyar irodalom nagy alakjaig. Egy nagyon érdekes előadás volt. Most belehallgathatunk ebbe az előadásba, ennek a teltházas előadásnak egy részletét hallgatjuk most meg.
És akkor ugye a címben jelzett másik fogalom az irodalomkritika lenne, amivel kapcsolatban érdemes föltenni azt a kérdést, hogy egyáltalán miért, kinek és hová. Tehát, hogy van-e ennek bármiféle társadalmi hasznossága, vagy ez megmarad az irodalmárok belső közbeszédének. Ugye, hogyha történetileg megpróbáljuk áttekinteni ezt a kérdést, akkor az látszik, hogy már a felvilágosodás és a romantika korában is viszonylag aktív irodalmi diskurzus van, van olvasóközönség, vannak irodalmi lapok, és van arra igény, hogy valamiképpen az irodalomról, egymás műveiről a szerzők megnyilatkozzanak. Ugye ebben az időszakban is felmerül mondjuk az, hogy ki beszélhet érvényesen irodalomról, és akkor van például olyan elgondolás, hogy a poézisek maradjon a poézisé, tehát csak az beszéljen mondjuk más szerzőnek a műveiről, aki maga is alkotó. Nyilvánvalóan nem ez a koncepció győzött, illetve hát ez annyira nem tartható álláspont, de ugye ez mindig egy aktív vita tárgya. Aztán, hogyha ugrunk egy nagyot, akkor a 20. század első felében azt látjuk, hogy Magyarországon is nagyon aktív kritikai élet van, tehát például a Nyugat hasábjain rendszeresen írnak egymásra a szerzők, például Kosztolányinak két szövegét lehetne ideidézni, az egyik az az Adiról írott szövege, amikor gyakorlatilag Adi halála után néhány évvel megtámadja az Adi költészetet, és azt mondja róla, hogy nem is akkora szerző, mint amennyire felkapott a korszakban, és ez kirobbant egy kisebb kritikai vitát is. Vagy amit még érdemes ide idézni, az Móricznak a Barbárok című novellás kötetéről írott Kosztolányi kritika, amiben pedig a pályatársát nagyon pozitív színben tünteti fel, annak ellenére, hogy lehet tudni, tehát ez életrajzilag adatolható, hogy abban az időszakban éppen Kosztolányi és Móricz nem ápolt túl jó viszonyt egymással, de ebből is az látszik, hogy a szakmai, illetve a személyes megítélést azt külön lehet választani, és külön is kell választani nyilván annak érdekében, hogy tudományosnak tűnjön fel egy beszédmód. Aztán a Kádár rendszerben az úgynevezett affirmatív kritikával kell számolni. Ez nagyjából annyit jelent, hogy nem nagyon írtak rosszat a egyes szövegekről. Ennek nagyon egyszerű oka az volt, hogy volt ugye a Kádár korszakban az acéli kultúrpolitika, a tűrt, a tiltott és a támogatott kategória rendszer, és ugye nagyjából a hatalom által támogatott művek voltak nagy példányszámban olvasottak, azonban ezeknek az esztétikai minősége hagyott némi kívánnivalót maga után, és ezzel szemben jöttek létre például azok a szövegek, amikről az előadás elején is szót ejtettem, és hát nyilván, mivel ez egy viszonylag kicsi és zárt közösség volt, össze kellett zárni, és inkább azt írták meg az egyes művekről, hogy miért jó, miért előrevívő, és nem kezdték el bírálni egymást, hanem inkább az volt a tétje ennek, hogy a hatalommal szemben közösen fellépni, és valamilyen közös irodalmon túli célt képviselni. És ugye, ahogy megtörtént a rendszerváltás, akkor megszűnt tulajdonképpen az a hatalmi elnyomás, amivel szemben össze lehetett zárni. És kialakult egy kritika vita, amikor komolyan kérdésessé vált, hogy mi legyen a kritikának a funkciója, egyáltalán kik írjanak kritikát, milyen hangnemben, és kinek szóljon mindez. Itt nagyjából két irányzat volt. Egyrészt voltak azok, akik úgy gondolták, hogy a kritika az legyen irodalomtudományi, szaktudományi, rengeteg szakkifejezéssel és nagyon mesteri műelemzésekkel telezsúfolva. Szerencsére nem ez az irány győzött, hanem az, akik azt mondták, hogy a kritika legyen közérthető, szóljon mindenkihez, és legyen egy olyan szolgáltató funkciója, amely az olvasót orientálni próbálja. És nagyjából ugye azt látjuk, hogy ez a vonal győzött, és nyilván persze vannak most is olyan szaktudományos kritikák, amiket mondjuk három ember ért meg az országban, de azért a többség, ami megjelenik, az most már olyan, hogy olvasmányosabb vagy közérthetőbb, és gyakran törekszenek tényleg arra, hogy valamiféle támpontot adjanak az olvasónak, jelesül az, hogy érdemes ezt a művet elolvasni, avagy sem.
És akkor újra egy zenetörténeti esték sorozatnak egy újabb epizódjáról lesz szó. Május 9-én folytatódott ez a sorozatunk. A témát ezúttal is egy évfordulós zeneszerző, a 140 évvel ezelőtt született Doknányi Ernő adta. A Bartók és Kodály pályatársaként is apostrofálható szerző életútját és művészetét dr. Kusz Veronika, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa mutatta be, közérthető és élvezetes formában, sok-sok muzsikával fűszerezve. Következzen most ebből néhány percnyi részlet.
Rengeteg ilyen anekdota maradt fel Dohnányról. Például ugye ezt folyton emlegetik vele kapcsolatban, páratlan zenei memóriája volt valóban, és hogy rengeteg koncertet adott, ezt egyébként ilyen missziószerűen csinálta, hogy nem csak Budapesten, hanem az ország több részén. Direkt megnéztem, Orosházán nem koncertezett soha, viszont Békés Csabán, Szegeden és Szentesen többször is fejlett, tehát valami Orosházba kimaradt, de biztos szívesen szólnék. De és rengeteg Beethovent játszott, és akkor állítólag előfordult olyan, hogy csak berohant, és ott a nagy zenekari nagyterem folyosóján futva kérdezte meg portás, hogy mit is játszok ma, melyik Beethoven szonátát, és a portás mondta meg, és hasonló anekdoták, de most egyet akkor még felolvasok. Weiner Leo újonnan írott koncertinóját vitte Dohnányi lakására. Dohnányi már előzetesen vállalkozott a mű bemutatására, ugye a Philharmonia Társaság karnagyaként. Íróasztalánál ülve, Dohnányi átlapozta a partitúrát, majd összecsukta, letette és a zongorához ment. Játszani kezdte a darabot, a zenekar és a zongora szólamait együtt, és időként megjegyezte. Itt klarinéttal erősíteném a vonósokat, vagy ide fölösleges a fagot, nem jön át úgysem. A szemtanúk leírása szerint Weiner napokig nem tért magához. Vagy egy ilyen. 1921. januárjában Bartók szerzői estjére készültek. Előtte néhány héttel együtt voltak vasárnap délután. Az est műsorán az 1904-ben befejezett zongoraötös is szerepelt, és Bartók aggódva említette, hogy a kézirat jó néhány lapját képtelen megtalálni. Annak idején, mikor írtam, eljátszottam neked a darabot, emlékeztette Dohnányit. Dohnányi a szemtanúk emlékezete szerint, mint egy alvajáró, a zongorához ment, és nagyjából az egész művet eljátszotta, 17 év után. Vagy akkor még egy. Itt egy ilyen tipikus visszaemlékezés. Egy ifjúsági hangversenyen Schumann Album für die Jugend című kötetéből játszott. Éppen a kis fuga volt soron. A nézőtéren helyet foglaló Kabos Ilonka meglepetéssel hallgatta. Azt hitte, ismeri a darabot, most úgy látszik, elfelejtette. A művészszobában Dohnányi nevetve fogadta. Mint kiderült, nem jutott eszébe a fuga témája. A helyszínen rögtönzött tehát egy háromszólamú fugát 6/8-ban és A-durban az eredetinek megfelelően. Schumann stílusában, és mindezt úgy, hogy Kabos Ilonka hajlandó volt feltételezni, hogy ő maga felejtette el a darabot, mint azt, hogy Dohnányi blöfföl. Hát ilyen is hasonló történetek vannak. És a leghíresebb legenda Dohnányival kapcsolatban, ha már Brahms neve szóba került, hogy élete első opusz, tehát publikáció, tehát publikált művét, a C-moll zongora ötöst, ami az opusz 1-es számot kapta. Ezt állítólag a Brahms, akire nem volt jellemző, hogy nagyon dicsérgesse a kollégái művét, nagyon nagy dicsérettel illeti, és szó szerint azt mondta, hogy ezt magam sem tudtam volna jobban megírni. Ezt nagyon sokszor emlegetik Dohnányival kapcsolatban. Egyébként ez a darabja 17 éves korában keletkezett, tehát óriási dologról van szó. Na most a legendák persze olyanok, hogy aztán a újabb kutatások azt derítették sajnos ki, hogy valószínűleg ez így sohasem hangzott el Dohnányi az időskori interjúiban, ezt már próbálja is így árnyalni, mert már valószínűleg a legenda tőle függetlenül virágzott, és nem is neki mondta, nem is úgy mondta, de tulajdonképpen ez számunkra nem is lényeges, mert valóban annyira elhisszük, hogy ezt a darabot Brahms nagyra értékelhette, és annyira sok minden szól belőle, és többek között Brahms is, úgyhogy most egy picit ezt meghallgatjuk. Tehát ez egy nagyon híres műve Dohnányinak, a leghíresebbek között van, 17 évesen komponálta. Thank you.
Április végén internetes számítógépes részünk a földszintről az emeletre költözött, és ezáltal szinte az egész könyvtárat átmozgattuk, szinte minden dokumentum máshová került, és május 2-ától olyan alapvető dolgok is megváltoztak, mint a bejárati ajtó elhelyezkedése, vagy a nyitvatartásunk, ami egyébként hosszabbodott. És ebben Léna már te is aktívan közreműködtél.
Ja, igen, a fizikai részébe. De tényleg szívesen csináltam, mivel már a könyvtár aktív tagja vagyok, hát már szerintem olyan 20 éve.
Mint olvasó, de most az utóbbi időben már...
Igen, mint olvasó, úgy gondoltam.
Egy-két dolgot azért magyarázzunk meg, hogy miért volt erre szükség. Ugye alapvetően az történt, hogy a számítógépes részünk felkerült a földszintről, ugye eddig teljesen elkülönülve volt. Ez most felkerült a könyvtár, felnőtt könyvtár részébe, és a számítógépes és irodai szolgáltatások ugye alapvetően nagyobb forgalommal, zajjal járnak, mint más könyvtári szolgáltatások, kivéve persze a gyermekkönyvtárat. Ezért úgy kellett elhelyeznünk a gépeket, a fénymásolót, hogy azzal ne zavarjuk az elmélyültebb munkára, tanulásra vágyókat. Volt egy másik fő szempontunk is ebben az újra tervezésben. Áprilisban beadtunk egy pályázatot, egy EFOP-os pályázatot, egy új oktatási foglalkoztató közösségi tér kialakítására a jelenlegi zenei könyvtárban, és amikor átgondoltuk, újra gondoltuk a könyvtári tereket, akkor már erre is előkészültünk. És volt még egy harmadik szempont is, meg lehet, hogy még több is, de ez a három, ami így eszünkbe jutott, hogy vigyük közelebb a kiváló szakirodalmi gyűjteményünket az olvasókhoz, mert érdemes. Tehát jelenleg most az van, hogy van egy külön úgynevezett csendes övezet, ahova az olvasóterem költözött, ami tényleg elkülönül a könyvtár többi részétől is lehet nyugodtan, elmélyültebben is olvasni, tanulni. Illetve van a kiválasztó övezet, a számítógépes rész, az internetes rész, az irodai szolgáltatásokkal, ami pedig a bejárati ajtótól indul, és ott van maga a kölcsönzőpult is elhelyezve. Miről beszélünk? Még a folyóirat olvasó is átkerült ebbe a csendes övezetbe. És ami ugye így furcsaság azoknak, akik régen vagy régebben jártak a könyvtárban, és most az elmúlt hetekben még nem, hogy maga a bejárati ajtó is átkerült az eddigi helyéről a eddigi hátsó folyósónak a végébe. Léna, valamit még hozzátennél?
Hát annyit, hogy ez a csendes rész az nagyon nagy ötlet volt. Az tényleg egy olyan kis elszeparált oázis, az tényleg kimondottan. Olyan nyugalmat áraszt, az nagyon okos gondolat volt.
És ugye elég világos is.
Igen.
És távas egyébként. Azt kívánom, hogy minél többen használjátok majd ki ezt a lehetőséget. Sőt, amire már utaltunk korábban, hogy a nyitvatartásunk is bővült, és ezentúl idomulva tulajdonképpen a számítógépes részünknek a nyitvatartásához. Most már a könyvtár teljes területe minden hétfőnként is 10 órakor nyit, ami azt jelenti tehát, hogy összességében heti 50 órában tartunk mostantól nyitva, ami elég egyedülálló, én úgy gondolom, vagy viszonylag kevés könyvtár van ilyen sokat nyitva. És akkor most elmondanánk az új nyitvatartásunkat, ami gyakorlatilag csak egy, a szombati napot illetően különbözik a felnőtt és a gyermekkönyvtár. Tehát hétfőtől, nem jól mondom, kezdem úgy, hogy hétfőn 10-től 18 óráig, kedden 10-től 18 óráig, szerdán 10-től 18 óráig, csütörtökön reggel 8-tól 18 óráig, pénteken pedig 10-től 18 óráig tart nyitva a könyvtár, és szombaton a felnőtt könyvtár 9-től 17 óráig, a gyermekkönyvtár pedig 8-tól 12 óráig van nyitva. Végezetül az elérhetőségeink, a címünk 5900 Orosháza Kossuth utca 3, telefonszámunk a felnőtt könyvtárnak 413-696, a gyermekkönyvtárnak 412-075, 68-as körzetszámmal. Hírek a honlapunkon www.justvk.hu, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu, és jelen vagyunk, mégpedig aktívan jelen vagyunk a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon is, mindenhol justvk.hu azonosító alatt keressetek minket, vagy természetesen a könyvtár nevében, Juss Zsigmond Városi Könyvtár. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen Léna neked is a megtisztelő támogatást.
Én köszönöm.
Mindenkinek kellemes délutánt, reggelt, estét. Érezzétek jól magatokat. Sziasztok!